8 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. A szállópor miatt az ország több pontján veszélyessé vált a levegő minősége. Derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ csütörtökön közzétett az előző napi méréseket ismertető térképének adataiból. A levegő higiénés index rendszere 4 kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. Az adatok szerint veszélyes a levegő minősége Nyíregyházán, Debrecenben, Békéscsabán és Tökölön. Várpalota, Székesfehérvár, Kecskemét, valamint a Sajó völgyében Kazincbarcika, Sajó Szentpéter és Miskolc levegőjének minősége egészségtelen minősítést kapott. A mérések adatai szerint Szentgotthárd, Ajka, Kaposvár, Pécs, Tatabánya, Dunaújváros, Budapest, Vác, Szolnok, Salgótarján és Putnok levegőjének minősége kifogásolt. A többi mérőállomás elfogadható értéket rögzített. A Hungaromet Nonprofit ZRT előrejelzése szerint pénteken még a mostanihoz hasonló marad a légszennyezettség, nappalonként alacsonyabbnak, éjszakánként magasabbnak ígérkezik, de összességében a szállópor napi átlaga csak kevés helyen érheti el, illetve haladhatja meg az egészségügyi határértéket. A MÁV 2025. január 1-től külön havária központot hoz létre, amelynek a zavar elhárításáért felelős végrehajtó szolgálatok munkájának koordinálása lesz a feladata, közölte a Közlekedési Társaság vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt felidézte azt a néhány héttel ezelőtti esetet, amikor egy Győrből Budapestre tartó személyvonat csak Bicskéig közlekedett, ugyanis a mozdonyvezetőnek lejárt a munkaideje, ezért nem vezette tovább a szerelvényt. A vezérigazgató elmondta, a hír napvilágra kerülését követően azonnal vizsgálatot rendelt el, és ennek során kiderült, hogy az esetnél sem a mozdonyvezető, sem a jegyvizsgáló nem hibázott. A mozdonyvezető ugyanis a jogszabályi előírásoknak megfelelően a vonatot tovább nem vihette, ennek ellenére a szerelvényen maradt, biztosítva a fűtést és a világítást. A jegyvizsgáló pedig folyamatosan tájékoztatta az utasokat. A vezérigazgató közölte, rendkívül fontosnak tartja, hogy 2025. január 1-től teljesen megújítsák azt a rendszert, amellyel a MÁV a rendkívüli forgalmi helyzeteket kezeli. A külön havária központ létrehozása mellett a pótlóbuszok rendszerét is átalakítják, hogyha a vasúti közlekedés nem lehetséges, akkor is biztosítsák a továbbutazást. A kormány elfogadta a Magyar Országos Horgász Szövetséggel közösen megalkotott nemzeti horgászturisztikai stratégiát, közölte a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalán. A lépést komoly, a horgászokkal folytatott konzultáció előzte meg, hangsúlyozta Nyitrai Zsolt, megköszönve a javaslatokat. Az új stratégia célja, hogy erősítse a horgászközösségeket, fellendítse a horgászturizmust és bővítse a fejlesztéseket. A dokumentum a célok és a határidők mellett a szükséges forrásokat is tartalmazza. A horgászok több mint 1 milliós közössége számíthat Magyarország kormányára, jelentette ki a miniszterelnök főtanácsadója. Szűcs Lajos, a MOHOZ elnöke a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégia elfogadását történelmi jelentőségű lépésnek nevezte a magyar horgászközösség számára. Ez a program nem csak a horgászat iránti szenvedélyt támogatja, hanem konkrét intézkedésekkel segíti a horgászhelyek fejlesztését, a hozzáférhetőséget és a szolgáltatások bővítését is. A szövetség elnöke úgy fogalmazott, hisznek abban, hogy ezzel a lépéssel közösen gazdagabb, élménydúsabb jövőt építenek a magyar horgászat számára. December 4-éig pályázhatnak 1 millió forintos támogatásra azok a vidéki éttermek, amelyek a korábbi kiírásban nem adtak be kérelmet, közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. A kormány újra megjelentette a vidéki kis és közepes vendéglátóipari vállalkozások versenyképességének növelését célzó támogatási programjának az egész évben nyitva tartó vidéki éttermeknek szóló felhívását. Rámutattak, hogy a gazdaság új fellendülésének egyik legfontosabb hajtóereje a turizmus. Az ágazat nemzetgazdasági hozzájárulása több mint 12%, a központi költségvetés bevételeinek is több mint 10%-át generálja. Az ágazati támogatási program idén májusban indult a vidéki szolgáltatók relatív versenyhátrányának mérséklésére. Ebben eszközök és készletek beszerzésére lehet pályázni. A támogatás energia és üzemelési hatékonyság javításra is használható. Üzletenként 1 millió forint igényelhető, jelenleg az éttermek mellett a büfék pályázhatnak, míg a program további szakaszaiban az italüzletek és bárok adhatják be majd igényeiket. A részvétel minimális adminisztrációt igényel, amelyben ügyfélszolgálat is segíti a pályázókat. További információk a kisfaludiprogram.hu online oldalon érhetők el.
Az időjárásról.
Fátyolfelhős, napos időben lesz részünk, csapadék nem valószínű. A légmozgás mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul, kora reggelre mínusz 4 és plusz 2 fok közé csökken a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora csütörtökön délelőtt 11 órától. Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, Búzás Bori vagyok. Mai magazinunkban évfordulókkal foglalkozunk. Intézményes működésének 20. évfordulóját ünnepelte ugyanis nem olyan régen a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség fenntartásában működő nyitott ajtó szociális központ, amely mintegy 300 emberről gondoskodik ma már, többek között idősekről és hajléktalanokról. Utóbbi személyeket intézményes formában 15 éve látják el. A központ történetéről Kis Ilonával, az intézmény vezetőjével beszélgettem.
A Református Nagy Templom gondozásában, vagyis a gyülekezetnek a gondozásában hatásában most már 20. éve működik a Nyitott Ajtó Otthon. És hát ugye, ha csak arra a történetre gondolok vissza, amióta mi kapcsolatban vagyunk, és ugye tegeződünk a beszélgetésbe a hosszú ismeretségünkre való tekintettel, akkor egy kis szűk, alig fényes kis pincehelyiségbe mentem be hozzád az interjúkat készíteni arról, hogy milyen alkalmak vannak, hogyan készültök akár a karácsonyra, adventre, és azóta ugye nagyon sok minden változott. De ez most csak az elmúlt 8 év körülbelül. Hát hogy kezdődött mindez? Mert hogy a 20 sem feltétlenül reális, ugye sokkal korábban kezdett el a gyülekezet gondoskodni az idősekről.
Áldás békességet. Valóban mi elég régóta ismerjük egymást. Ha visszaemlékszek erre a szuterén helyiségekre, visszatekintve is azt remélem, hogy mások is úgy érezték, hogy otthon. Az intézménynek a neve az egy szociális központ, de otthonként indult, és azt mondanám, hogy otthon szeretne mindazok számára válni, akik vagy az idősödésük kapcsán közösséget keresnek, meg értelmes, hasznos, akár egészséges foglalkozásokat, vagy az egészségi állapotuk romlása kapcsán keresik azt az embert, azt a gondozót, akivel otthonukban tudnak még maradni, és még így élhető az élet, mert megvan az a segítség, aki a mindennapokhoz kell, vagy azok az emberek, akik meg fedél nélkülként, hajléktalanként keresik, azoknak meg valami egykori otthonnak a képét szeretnénk időnként felvillantani. De ha az időbe vissza kell menni, akkor azt gondolom, hogy most sok dátumot tudnék mondani. Van mondjuk egy 30 évvel ezelőtti kezdeményezése dr. Varga Zsigmondné Éva néninek, így ismerték a gyülekezetben. Így van annak az emléktáblának a megfogalmazásában is, amit itt az elmúlt napokban az intézmény falára az alapító emlékére elhelyeztünk. Szóval neki volt egy olyan álma, hogy nagy ez a gyülekezet, nagy méretű a templom is, néha az egymás mellett ülő kapadban sem ismerik egymást, és hogy jó lenne egy olyan közösség, ahol lehet ismerkedni, és az ismerkedés mellett pedig, ha valakinek van kedve, ereje, lehetősége segíteni valakin, másnak pedig, ha van lehetősége, kérése, akkor legyen egy olyan hely, ahol ezek az igények össze tudnak jönni. Ezt a kezdeményezését az akkori fenntartóm, elnökség, presbitérium messze menőkig támogatta. Ma is emlékszem, amikor Éva néni elmondta, hogy de bementem Balti Zsigmondhoz, aki azt állszott, hogy tessék megcsinálni, Éva néni. Nekem ez a mondat azért nagyon fontos és nagyon izgalmas, mert azért Éva néni ekkor 62 éves volt. A gyülekezetnek nem sok lehetősége volt egy helyet adni, azt fönn kellett tartani. Én emlékszem, hogy én egy évvel később kerültem az intézménybe, és 2 helyiséget tudtak rendbe tenni akkor. De hogy valami otthon melege volt, amivel tényleg a betérőket várták, kenyér és zsír, meg tea mindig volt az asztalon. Mondanám, hogy azóta is szinte mindig ez jó szokásként megmaradt, hogy együtt is eszünk. Tehát, hogy hiány ez a mai világban, hogy sokan egyedül élnek, és nincs asztal társaságuk, meg szépen terített asztaluk sem. Szóval így kezdődött valamikor, és ehhez azért kellett egy gyülekezeti igen, hogy hinni abban, hogy ebből lehet valami tér, amiben el lehetett kezdeni, és a gyülekezet részéről az elején igen kellett sokféle anyagi támogatás, hogy ez a kis közösség sokáig önkéntes formában tudjon működni. Majd 2003-ban hozott egy olyan döntést az akkori vezetés, hogy minden ebből intézményt készít. Tenénk. Biztos elmondtam korábbi interjúkban, most vissza tudnék lapozni, hogy erről mindig megoszlanak a gyülekezeteknek a nézőpontjai, hogy jó-e, hogy van egy gyülekezetnek intézménye, vagy nem jó. Én a gyülekezeti munkásként hosszú ideig szerveztem önkéntes közösséget, beteglátogatói kört is, de azt, amit ma ez az intézményrendszer tud segítségként, akár mindennapos rendszerességgel közel 300 embernek felmutatni. Ez legyen idős nappali ellátás, amink van, támogató szolgálatunk a fogyatékkal élőknek, házi segítségnyújtás az otthonukban, gondozásra váróknak, a fedél nélkülieknek hajlít a nappali melegedő, és most jön a krízis, és vele együtt az éjjeli menedékhely, ahol meg éjszakánként tudunk befogadni embereket. Szóval enélkül, a segítség nélkül, és enélkül a közel 30 munkatárs nélkül, azért valljuk be. nem sok emberhez tudnánk menni, az pedig, hogy még ráadásul szakképzettek is a kollégáknak a döntő része, az pedig azt gondolom, hogy az a szakértelem, amivel mondjuk egy önkéntes, ha most elmenne beteg látogatni, valószínűleg nem tudja szakszerűen lefürdetni, nem tudja szakszerűen megetetni, nem tud sebet kezelni, mert ezek azok a szakmai feladatok, amelyek meg itt vannak a munkatársak személyében. Ha így nézem, akkor azt kell mondanom, hogy minden nehézség ellenére, ami egy intézményi válásban volt 2004. januárjától, mert egy önkéntes közösséget felváltott egy intézményi működés, minden nehézség ellenére azért ma stabilitást tud adni, még ebben azt gondolom, hogy egy nagyon komplexen, kiszámíthatatlan világban is, mert miközben villámszerűen változik körülöttünk minden. Azt tudom, hogy holnap el fog menni X ember, X másik emberhez gondozni, segíteni, ide be fognak jönni emberek az intézménybe, és hogy ez mindenki számára egy biztonságot tud adni. Amit én azt vallok most, hogy a mostani világban ezt ilyen mértékben, ilyen formában, ilyen szakszerűséggel és rendszerességgel nem tudnánk megcsinálni.
A számokban, hogyha próbálnánk ezt az elmúlt 20 kötőjel 30 évet górcső alá venni, akár az idős gondozásban, akár a nappali ellátásban, akár a támogató szolgálati részben, akkor mit lehetne mondani, hogy honnan, hova fejlődött? Tehát önkéntesként nyilván töredék emberhez jutott el a segítség, mint most, de mi volt akár a kezdetekkor, és ma mit lehet mondani számok tükrében?
1996-ban érkeztem ebbe a közösségbe és ebbe a gyülekezetbe, akkor egy ilyen 10-15 segítő volt. Főként egy héten egyszer, egy nap tudott teljesen nyitva lenni, és utána jött egy olyan időszak, amikor egy fél nap még lett egy szövűvarró szakkör. Ehhez mérten akkor azt mondom, hogy most van közel 30 munkatárs, van 5 részleg, közel 300 ember, és itt vagyunk egy olyan épületben, ami már az előző évben már belülről meg tudott újulni, nem pályázati pénzből, hanem összegyűjtögetésből, és most ebben az esztendőben külsőleg is megújult az épület, tehát azért aki erre a Múzeum utcai részre jön, én úgy gondolom, hogy meg tud lepődni azon, hogy már a falak azért szépek, egyenletesek, visszatettünk még az ablakok alatt ezeket a szép kővirágokat is, még mielőtt bárki megkérdezi, mert szokták tőle megkérdezni, és mi van a rácsokkal, akkor azra az kell, hogy mondjam, hogy sajnos a rácsok az nem az intézménynek a tulajdona, és hogy ez a Déri Múzeumban vitték restaurálni, nem tudunk többet róla. Az biztos, hogy mindegyik ablakra képtelenség megcsináltatni az intézményi költségvetésből, de hogy enélkül is nagyon szép és korszerű lett ez az épület. És most én azt gondolom, hogy egy picit így közel 20 éves intézményi működésben ez egy óriási történet. Milyen az épületnek a nagy része, és hogy hát életemben először mondom itt ebben az intézményi történő összefüggésekben, hogy nagyjából rendben van az épület, nyilván mire az egyik részét megcsináljuk, addigra a másikba majd megint be kell investálni. Tehát ez olyan, mint egy otthon, egy lakás. Amikor építkezünk, azért x idő múlva itt folyamatosan kell majd karban tartani. Szűkös évek is voltak, most sem bővelkedünk. Én annyit tudok mondani, hogy ami volt, azt igyekeztünk mindig beosztani, és valami nem látható jövőre gondolkodni. De ha visszanézek, azért ebben a sok-sok évben, amiben egyébként van még több szám, hiszen a hajléktalan ellátás és időközben ehhez az intézmény részhez került, és ezért ünneplünk akár 15 éves hajléktalan ellátási működést is, ami ugyancsak egy önkéntes formában kezdődött. Szóval azért ebben a változásokban nagyon sok nehézség is volt. Megváltozott közben teljesen a világ. Egy olyan korban kezdődött ez az önkéntes munka, amikor a nők még 55 évesen elmentek nyugdíjba, ezt valljuk be. Tehát, hogy teljesen más rendszerben voltunk egy kicsit, más volt a világ, mások voltak az értékek, és másképp keresték az emberek a kapcsolatokat is. Ma egy kicsit másabb sok mindenben a helyzet. olyan változások voltak, amelyekben azért, ha visszatekintek, sokszor volt kérdés, hogy kapunk-e feladategységet, befogadást, fognak-e menni tovább a szolgálataink. Hogyan tudunk mondjuk egy működési engedélyt határozatlan idejűvé tenni, mert ahhoz beruházni kellett az épületbe. De voltak álmatlan éjszakáim személyi változások, jogszabályi változások miatt. Volt, amit elindítottunk, majd befejeztünk, ilyen volt a megváltozott munkaképességűeknek a foglalkoztatása, mert hogy menet közben volt egy COVID az életünkben, mindannyiunk életében, ennek az intézének az életében is, amely, hát mondanám, hogy a frontvonalban volt, tehát hogy itt azért a munkatársak kimentek, és fogadták a hajléktalanokat COVID idején is, tehát mi nem zárkóztunk be, és azt mondanám, és most vettem egy nagy levegőt, én is hallom, hogy de itt vagyunk. Ezért nem véletlen az igeversnek a választás, ami ennek az ünnepségnek a visszaemlékező igéje volt a mózesi versekből, hogy emlékezz vissza az útra, milyen Istened az Úr vezetett. És amikor én ennyi nehézségekről beszélek, és akkor ebben mindig benne volt az építkezés, a kiszámíthatatlanság, benne volt, hogy ezért nagyon sok ember meghalt az elmúlt évek során, akikkel valamikor mondjuk együtt kezdtem én is, részesei voltak az életemnek, így az elmúlt esztendőben temettük el Varga Zsigmond Néva nénit is, de hogy emellett valami fantasztikus évekre tekintek vissza. Én azt mondanám, hogy nekem az életem egyik legnehezebb 20 éve, meg 28 éve az elmúlt, mióta én itt szolgálok, de ezek az idők, amikben egyrészt én felnőttem, még hétben is, változott körülöttem bennem rengeteg minden, de hogy én azt az életet élem, és azt a szolgálatot kaptam, amire én azt gondolom, hogy ezért érdemes élni. Vagy ezért, vagy így érdemes élni, mert hogy ez nem csak nehézségről, hanem nagyon sokrétű, sokfajta szeretetről szól, ahogy Éva néni fogalmazta, mert mindegy, hogy önkéntesen vagy intézményesen működünk, ez a szeretet gyakorló terepe. Vezetőként is működésemben kellett gyakorolni, szerepeimben kellett közben gyakorolni, megváltozott a családi állapotom, felnőtt a gyerekem, tovább tanultam, tehát nagyon sokféle hatás ért engem is. Ugyanakkor viszont egy valami az megmaradt, hogy nekem is tanulnom kellett ezt a mindennapos szeretett gyakorlás, meg akik ide járnak. Legyenek azok az idejáró idős testvérek, vagy legyenek a munkatársak. A szociális központ helyett az otthon kifejezés az ettől tud jogos lenni. Mert bár törvényileg szociális központnak neveznek bennünket, az érzés meg, amit szeretne adni, az a pillanatokban, töredékekben, ünnepekben, hétköznapokban, a segítésnek sokféle formájában, az viszont az otthonnak a melegét szeretné adni, egy közösséghez való tartozás formájában. És ez az a történet, amire visszanézek, akkor én egy pár napja egy ünnepségen is elmondtam, hogyha így nézek vissza, akkor nagyon izgalmas és nagyon kíváncsivá tesz, hogy mi lesz ennek az intézménynek majd a további útja. Hol akarja az Isten diakóniai vagy missziói úton látni, hiszen az ellátásokban bárki bejöhet, és akkor egyházi intézményként missziót is végzünk, és így tudok mondani egy olyan megtörtént missziói lehetőséget is, hogy COVID idején jöttek engem megkeresni azzal, hogy tudnék-e helyet adni egy tornász csapatnak, mert hogy bezárt a városnak az egyik ilyen helysége, ahol ők tudtak rendszeresen tornázni, és mondtam, hogy igen, annyi a kérésem, hogy ne gyertek majd a közösségbe, és hogy ebből a közösségből nekünk a hitéleti alkalmakra járó tagjainká vált ez a közösség, ami egy tornával kezdődött. Hogy minden lehet misszió, ezért mondtam, hogy nagyon kíváncsi vagyok én magam is, hogy mi lesz az útja ennek az intézménynek, de ha ezzel a szemlélettel és szemmel nézek vissza, hogy honnan indultunk, hova jutottunk, és hogy ebben végig ott volt az Istennek a terelgető szeretete, akkor azt mondom, hogy bármi is legyen, az az ígéret velünk van, hogy ennek a világnak a végezetéig a bennünket eddig is megtartó Isten az ott lesz ezzel az intézménnyel, és hogy ebben van a legnagyobb erőforrásom nekem is. A szakmai életemre, a személyes életemre nézve, hogy kiszámíthatatlan ez a jövő, de egy biztos benne az az, hogy ezen az úton Van mindig egy kísérőnk.
Ugye programról már beszéltünk, központi ünnepségről beszéltünk, de hogyan emlékeztek meg erről, vagy ezekről az alkalmakról, jubileumokról?
Ha keresem, hogy a hasonlóságokat, akkor abban hasonlóság van, hogy azokkal szerettünk volna ünnepelni, akik részei voltak az életünknek. A forma azért minden jubileumkor egy picit eltér. Most eltelt jó pár idő, és Covid óta voltak olyan testvérkapcsolataink, akikkel be kell vallani, hogy nem találkoztunk. Lett egy ilyen negatív hatása ennek a világjárványnak. És én azt gondoltam most, hogy jó lenne elkezdeni. Valahogy úgy ünnepelni, mint amikor, nem tudom, ez is lakodalom, aranylakodalom. Amikor az ember ugye a tágabb családját is összehozza, és hogy sok testvérkapcsolatot meghívtunk, akikkel eddig kapcsolatunk volt, és majd innen következik, akikkel meg majd lesz, mert hogy látom ennek a megtartó erejét. Szóval ezen az ünnepségen én egy nagyot álmodtam, és itt az intézmény, ugye a Tiszentúli Egyházkerületnek a püspöki hivatala, és az esperesi hivatal és a nagy templomi gyülekezeti terem által is közre fogott udvarban volt, és ezen az udvaron, ezen az alkalmon, október 2-án nem volt egy gépkocsi sem. Ezt megkaptuk egy nagy sátornak a fölállításához, amit feldíszítettünk, kidekoráltunk, ünnepi vétettünk. Az egyik sátor felállító fiatalember mondta is, hogy olyan, mint egy lakodalom. Hát mondom, úgy is érzem magam, mint a lányos háznak az örömanyája, hogy itt minden jó és szép legyen, és rendben legyen. És ahogy én is megéltem ezt az ünnepséget, itt a sátorban, sörpadok mellett, nagyon sokféle fölajánlással, egy nagyon szép köszöntésekkel, komoly útravalókkal, a mi műsorunkkal, amiket az idejárói idős nappaliba járó testvérek adtak, egy nagyon finom ebéddel, amelyet nagyon sok mindenkinek köszönhetünk, tortával, gyümölcsökkel, forralt borral, mindennel együtt. Még egy születi mulatságra is sort került. Erre most lehet azt mondani, de hát, hogy itt a nagy templom tövében és a fényes nappal sokan megnézték, ezt is láttam, és ahogy az egyik köszöntőben elhangzott, de hát jó volt hallani az együtt felhangzó református énekeket, a fényes nappal énekelni, és tényleg ennyi ember zengve tudott énekelni. Ez volt a október 2-ai napunk. Másnap nekünk volt egy szakmai konferenciánk társintézményekkel. Tapolyai Mökkét hívtuk meg klinikai és pásztorálpszichológus a kiégés témakörében, és október 6-án volt háladó Isten tiszteletünk a nagy templomban. Ez egy azért is másabb ünnepi alkalmunk volt, mert mi most itt együtt úrvacsoráztunk. Szoktunk az intézményben a nagyobb ünnepekkor, de itt a templomban még ilyen formában erre még eddig nem emlékszem, hogy lett volna ilyen alkalom. Ettől is ünnepi volt, és az este folyamán pedig lett egy jubileumi hálaadó koncertünk Pintér Bélával, őt azért biztos említettem az utóbbi években, és ezen az estén a Nyitott Ajtó Alapítványnak szerettünk volna a persely pénzzel segítséget nyújtani. Annak az alapítványnak, akit nem az intézmény tart fönn, tehát a nevünk, a lelkiségünk remélem, hogy hasonló, akik debreceni református gyülekezetekben és olyan rászorultaknak szeretnének segíteni, ahol azért az anyagi, pillanatnyanyagi támogatás mellett a közösségben a gyülekezethez való támogatást szeretni az alapítvány végső soron támogatni. Szóval nekik gyűjtöttünk, ezért nem is volt belépőjegy ezen a koncerten. Nem tudom a pontos számokat, valószínűleg 1300 körüli ember lehetett, és erre meg lehetne azt mondani, de hogy nem tudom, pazarolt az ember. Ha valakinek ezt elmeséltem, volt már ilyen, de hát, hogy nem kértetek belépőjegyet, és mondtam, hogy nem, mert annyi mindenkitől annyi mindent kaptunk, hogy meg kellett élni azt, hogy most lehet, hogy mit tudunk másnak segíteni, és ettől az alapítványtól is az ellátottaink, a munkatársaink nagyon sokféle helyzetben kaptak segítséget, és mi ezért nagyon hálásak voltunk. És ezen a koncerten azért volt egy zárószámunk, túl azon, hogy együtt lenni ennyi emberrel, énekelni olyan énekeket is, amelyeket jó volt hallani, hogy sokan ismernek, és közben olyan éneket, ami például ennek az intézménynek is az egyik idősek által ismert éneke is volt, egy másabb minőséget jelentett. Készültünk egy zárószámmal, ahol pedig megmutattuk, hogy hát azért előttünk van most már a jövő gyülekezete is, és a munkatársaink gyermekeinek egy része énekelt Pintér Mélával együtt. Úgyhogy közben az idősek is azt vállalták, hogy ők szeretnének kiállni és megmutatni, hogy hát jól vagyunk, ez a számnak is a címe, hogy kösz, jól érzem magam a bőrömben, mert hogy mi Isten képmására teremtettünk, és hogy tudjuk, hogy kihez tartozunk. Azt is tudjuk persze, hogy kihez készülünk, és az addig vezető útnak a nehézségét és az örömeit pedig tudjuk, hogy együtt hordozva, az egy fantasztikus érzés, mert ennek az intézménynek az az alapító igéje, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét.
Kedves hallgatóink, a folytatásban a Nyitott Ajtó Szociális Központ részeként 15 éve működő Reménysugár hajléktalanok nappali melegedőjéről hallhatnak, amely 2009 óta működik a Piac utcán. Elsősorban nappal, de pár éve november 1-től éjszaka is fogadja az utcán élőket április végéig. Az intézmény múltjáról és jelenéről Simon Juditot, a Reménysugár hajléktalanok nappali melegedőjének vezetőjét és Dancsó Zoltánt, az intézmény lelkipásztorát kérdeztem.
15 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit konkrétan intézményes formában a Reménysugár hajléktalanok nappali melegedője, amely a Nagy Templomi Református Egyházközség fenntartásában működik, de hamarabb kezdődött a hajléktalanokról való gondoskodás. Hogyan és mikor?
Áldás békesség, 2004 karácsonyán fiatalok döntöttek úgy, hogy összefognak, és a karácsonyi menüből megmaradt élelmiszereket, elkészített ételeket pakolták össze tárcákra, majd tették be a trabantba, és mentek az utcákon élő hajléktalan emberekhez osztani ételeket, és üttek teát is. Ez annyira jó sikerült, hogy a gyülekezet közösségéből többen mellé álltak ennek a kezdeményezésnek, majd a presbitérium és a gyülekezet lelkészi vezetőksége is úgy gondolta, hogy ez a kezdeményezés folytatni kell, és megerősödött ez a kezdeményezés a vezetőségem belül, és 2004-től 2009-ig végezték ezt a szolgáltatást az utcákon.
2009-ben pedig már intézményesített formában gondozzák és szolgálják a hajléktalanokat. Hogyan indult ez? Mindig is itt volt az épület egyébként a Péterfia utcán. Egyáltalán az ingatlanba, hogy költöztek be, hány hajléktalanról tudtak a kezdetekkor gondoskodni, tehát hogy indult az intézmény lét?
Mielőtt intézményesült volna ez a szolgáltatás, már előtte is volt ellátás ezen az udvaron. Az első épületben akkor még a cigánymisszió szolgált, illetve a fiatalok által ellátott hajléktalanok is ebbe a közösségi helyiségbe jártak, és miután intézményesült a hajléktalan ellátás, ugye a Remény Sugár Hajléktalanok Nappali Melegedője néven, akkor előtte került sor az intézmény úgymond létrehozására és az épület felújítására, kialakítva a megfelelő helyiségeket az ellátás nyújtásához. Ugye a működési engedélyünk akkor is 50 férőhelyre szólt, ugye az akkori költségvetési törvény még megengedte, hogy ennek a háromszorosát fogadhassuk, úgyhogy így volt olyan nap, amikor napi 100-150 fő hajléktalannak tudtunk ellátást nyújtani, ugye a jelenlegi működési engedélyünk ez napi 60 fő, amit el tudunk látni, illetve az éli menedékhelyen időszakosan novembertől április végéig 28 főt.
Ugye, hogy egyházi intézményről van szó, nagy templomi református gyülekezet fenntartásában működik, tehát mindig is nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy nem csak a testi igényeik ellátását, akár egy fürdést, egy borotválkozást tudjanak biztosítani a hajléktalan testvéreknek, élelmiszert adni nekik, hanem lelki táplálékot is kapnak minden egyes alkalommal. Ez hogy tudott kiépülni, mert ugye ma már ennek egy rendszere van, meghatározott alkalmak vannak, különböző ünnepekkor a hajléktalan testvérek felkészülnek, egy-egy műsort adnak, tehát hogy itt már bevett szokások van, de hát nyilván ezt ki kellett valahogy alakítani. Tehát hogy indult és hogy jutottunk el a mai napig úgy, hogy tényleg aki ide betér, az tudja, hogy lelki támogatást is kap majd.
Ez nagyon jó kérdés. Én ezt örököltem a lelkészelődeimtől. Nekik a perspektívájukat viszem tovább, hogy ők is arra gondoltak korábban, hogy nagyon fontos a lelki táplálék is, mert sok mindent magukhoz vesznek testileg, de jó lenne, ha lelkileg is kicsit erősödnének, mert ez az erősítés tudna nekik bátorságot, biztonságot adni az utcán is, hogy Isten velük van. Majd én úgy gondolom és úgy hiszem, hogy a lelkész elődeim formálódtak folyamatosan, hogy akkor hétfőtől péntekig legyenek áhítatok, majd legyen dicsőítő alkalom, legyen Isten tisztelet. Amit én külön behoztam ide, inkább a Biblia óra nagyon fontos, a morzsaszedegetés nagyon fontos számomra, hogy hajléktalan szolgál, hajléktalan között, ez a sátoros ünnepekkor megyünk más intézményekbe, és akkor eljön velem 2-3 hajléktalan például, egyik gitározik, másik olvas az igéből. Én imádkozom, segítenek az úracsoraosztásban is, hogy előkészítik a poharakat, meg a kenyeret, és akkor ott vagyunk együtt sorstárs közösségben másokkal is, ők láthatják azt, hogy őt már 1000 éve ismerik majdnem, és mégis milyen talentumai vannak. És igazán ez a Isten kegyelme, hogy ez így eszembe jutott, ez ővé a dicsőség. Az érdem pedig az, hogy az ellátottakkal együtt ezt meg tudjuk valósítani. A Covidig nagyon jól ment, és a Covid után próbálkozunk újra-újra elindulni ezen, mert mindenki fél ebben a helyzetben. Amit még nagyon fontosnak tartok, az egyéni lelki gondozások nagy szerepet kapnak itt az intézményen belől, hogy gyűrűjön a lelki tarisznyájuk, mert mindig tele van mindennel, és mindenki beledobál mindent is, magukra veszik, már a ruhakinézet miatt, már a mosdatlan állapot miatt, vagy a beszéd miatt, és közben nem is hajléktalanokról beszélünk, mert emberekről beszélünk, akik ide betérnek, nagyon kultúráltan viselkednek, és ez köszönhető az intézménynek a koncepciójának, köszönhető az is, hogy hogyan és milyen módon. Ugye azt tudjuk, hogy hidegebb időszakban megisznak egy pár üveg borocskát, aztán beindul minden, vagy elalszanak, vagy éppen elkezdenek kötözködni, de akkor még velük is lehet szót érteni, aki esetleg agresszívvá válik, mert engedelmeskedik a szép szónak, amit velem is volt, és megkérdeztem, hogy ezt most minek. Én így beszélek önnel maga, hogy beszél velem, meg nincs értelme. Én is tudnék úgy, mint maga, de nem akarom megbántani magát, és mondom, vegyünk már vissza egy kicsit. Jó, lelkészül, jó, és akkor máshogy beszéltünk. Szóval nagyon fontos, hogy tudni kell velük emberileg bánni. És ez előjönnek olyan például, amikor egy-egy ima közösség van, amikor tényleg odörünk és beleszél a kezünket középre, kicsit meghajtjuk és együtt imádkozunk dolgokért. És ez is nagy siker szerint, amikor már ők maguk is imádkoznak, egy-két hangot kiadnak és ámen mondanak, vagy magukba imádkoznak és ámen mondanak, és fel kell döbbennem arra, hogy hiába akarok hatot lépni, amikor egy kicsit felett kell lépni, és utána megnézni, hogy hogyan mennek tovább ezen az úton. Én úgy gondolom, hogy az itteni igei magvetésnek az elődeim jó voltából is, Isten kegyelme, amit én is végezhetek, vannak áldásai és szárba szökkenései, majd lesznek gyümölcstermő és időszakai is az életükben. Most is, ahogy jöttem, azért késtem, mert állítottot tartottam, nem bent a meleg helyen, hanem kint az udvaron, mert én cigiztek, hát akkor mondom, legyen úgy, hogy ha a hegy nem jön Mohamedhez, akkor Mohamed megy a hegyhez, mert egy nagyon jó beszélgetés, a példabeszédek könyvét veszük sorra, és pont abban az volt, hogy fiam, fogad meg atyát intéseit és anyát tanításait, hogy ékes koszorú legyen a te fejeden. És erről beszélgettünk, hogy ki milyen kapcsolatban emlékszik vissza a szülői tanításra, vagy az atyai szigorra, anyai szívre, és így haladunk tovább. Kis lépésekben kell haladni feléjük, úgy gondolom, hogy nagyobb célokat elérjünk.
És akkor ha már lelkiség, a lelkipásztor van, hogy egy csetet ragad, és hogyha valakinek egy otthont sikerül teremteni, akkor akár ki is festi azt. Tehát, hogy ez nincs lezárva azzal, hogy ide bejönnek, megfürödhetnek, tiszta ruhát kapnak, ehetnek, lelki táplálékot kapnak és kimennek, hanem amennyire lehet, igyekeztek utógondozni, figyelni őket.
Igen, ez egy nagyon megmosolyogtató kérdés, mert ez pont a Covid idejében történt, hogy sikerült szociális bérlakást nyerni két ellátottnak is, és igen, felvettem a kantárosnál, a bírósapkát, szemüveget, és akkor mentem Kőműves kanál, ütöttem a falat is le, aztán vakoltam, felhúztam, nem egyedül, hanem jöttek velem, ellátottak is, és akkor ők is a sajátjukon, akik megnyerték, ők is segíteni akartak. Utána festettünk ablakot, falakat, majd jött a laminátpadló, amit leraktam nekik. Szóval jó volt látni, hogy mennyire vágynak támogatásra, mert annyira elesettek, hogy a megértés helyett inkább támadnak. De amikor látják azt, hogy valaki azonosul velük, beszélget velük és segít nekik, akkor olyan szinten megnyílnak, és olyan jókat tudtunk akkor beszélgetni, például a két lakás felújításánál is, hogy nem is gondoltam volna. És utána, amikor volt egy ilyen lehetőség, akkor meg a diakónia tagjai is beszálltak egy lakás felújításba. Azt meg közösen végeztük, egy nagy templom gyülekezett diakóniai tagjaival. És jó volt ebben is utat mutatni, célt mutatni, hogy ha vannak ilyen lehetőség, akkor segítsünk egymáson. És azóta is kim vannak, akiknek segítettünk. Nekem nagyon pozitív, hogy fél évente rám írnak, hogy vagyok, mint vagyok. Vagy ha majd lájkolom a Facebookon egy képüket, akkor na, hogy mi a helyzet? És mondtam azt, hogy minden rendben is veled, lakás. Azt mondja, most volt a ellenőrzés, megint megkaptam 3 évre. És ez annyira jó érzés, hogy nem az utcán kell lenniük. Szóval meg is becsülik. De tudjuk, hogy van az a véglet is, amikor volt lehetőség, és felújítottuk, és sajnos meghalt az élettársa. Az élettársnak a lánya nevére volt íratva a lakás, és a lánya pedig kitette a lakásból, ilyenről is tudunk sajnos. De nem adjuk föl, hanem keresünk közösen megoldásokat, mert szerintem nem a meghátrálás emberei vagyunk. Ezért megyünk és végezzük ezeket a folyamatokat, folyamatosan sasoljuk az oldalakat, az internetet, hogyan tudunk segíteni nekik.
Szakmai egységvezető asszonyhoz átfordulok. Ugye a hétköznapokban már többször beszéltünk róla, hogy ha orvoshoz kell menjenek, ha bármilyen papírt le kell adni, ha valakit fel kell hívni, akkor sem maradnak egyedül. Tehát, hogy ez a kezdetek óta is így volt, hogy amint elindult az intézmény, mindent megtettek azért, hogy tényleg ne az alapot, hanem annál jóval többet kapjanak azok, akik ide betérnek.
Így van, hát a szolgáltatásaink közé tartozik az ügyintézés is, illetve az egészségügyi ellátáshoz való, hozzájutásba való segítés. Ugye nagyon jó a kapcsolatunk a Dobozi utcán megtalálható egészségügyi centrummal, a doktor úrral, ugye nekik ő a úgymond háziorvosuk, bármilyen panaszuk van, akkor nyilván elsősorban hozzá, és onnan pedig a különböző szakorvosokhoz irányítják őket. Van, akit el kell kísérnünk, van, akivel megyünk különböző ügyvédi, vagy más probléma miatti megbeszélések, elkísérjük őket az ügyeik intézéséhez szükséges helyekre.
Kedves hallgatóink, mai magazinunkban évfordulókkal foglalkoztunk, ugyanis 20 éve működik intézményes formában a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség fenntartásában működő nyitott ajtó szociális központ, amelynek részeként 15 éve látják el a hajléktalanokat és a reménysugár hajléktalanok nappali melegedőjében. Magazinunk ezzel azonban véget ért, Mozaikkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, hallgassák addig is az Európa Rádiót, megköszönöm figyelmüket, Buzás Borit hallották.
Mozaik. Hírek, érdekességek a tiszántúli református egyházkerület életéből. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Men of faith, rise up and sing of the great and glorious King. You are strong when you feel weak, in your brokenness complete. Shout to
rise up, women of the truth. Stand and sing to broken hearts who can know the healing power of our awesome King of love. Church with broken wings, fill this place with songs again of our God who reigns on high. By his grace again we'll fly.
Irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.
at the command of my Father, Father, I set my feet upon your mighty name. So let the rain fall harder.
A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Day you reign in heaven and earth exalt.